prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Köszöntjük a hallgatókat. Mai műsorunkban először a tőkepiacokkal foglalkozunk. Hogy nézett ki az első fél év, hol tartunk és milyen kilátások várhatóak a fontosabb eszközosztályokban. Ezt fogjuk áttekinteni stúdió vendégeinkkel. Műsorunk második részében pedig az elmúlt 5 év során 11 sikeres akvizíciót végrehajtó Gloster lesz a téma. A társaság részvényei már a B-t standard kategóriájában forognak, és június során több bejelentés is érkezett a társaságtól, amellett, hogy befektetői találkozóra is sor került.
Ez még mindig a prémium kategória.
Műsorunk első részében aktuális tőkepiaci témákkal foglalkozunk. Szeretettel üdvözlöm a stúdióban Cinkotai Norbertet, a K&H értékpapír vezető elemzőjét, és Grével Szabolcsot, a K&H értékpapír szenior elemzőjét. Szervusztok!
Szia, köszönjük a meghívást!
Szia, köszönöm a hallgatókat!
A magyar piacra fókuszálunk elsősorban. Volt egy időszak, amikor az orosz-ukrán háború kitört, akkor nagyon jelentős mélyrepülésbe kezdtek itt a hazai és régiós eszközárak, majd pedig láttunk ezt követően egy olyan periódust, amikor azért egy érdemi árfolyam emelkedés valósult meg, de hol tartunk most, és mi az a jövőkép, amire számítotok?
A háború kitöréshez nyilván nem tett jót, de a régiós piacoknak az árfolyamának, és ezzel kapcsolatban ugye az értékeltségének sem. A magyar piac sem nagyon tudott ugye ezzel függetlenedni, tehát értelemszerűen a hatások azok az árfolyamok szintjén is, az értékeltség szintjén is azért elérte a magyar piacot. Nagyjából azt lehetett látni, hogy azért a háború előtt sem volt már olyan igazán magasan a magyar piacnak az értékeltsége, tehát mondjuk egy paper-er átára gondolunk, akkor ezt láthattuk, hogy azért a 2010-es évtizedben azért egy picit talán magasabb volt, mint közvetlenül ugye az orosz-ukrán konfliktus megelőzően. De azt követően ugye még alacsonyabbra, tehát nagyjából ilyen 6-os szintre süllyedt, ami ugye azt jelenti, hogy egy forintnyi nyereségért kb. 6-szoros szorzót hajlandóak fizetni a befektetők, és hát igazából ez nem változott meg az elmúlt másfél-két évben sem, ami egyébként érdekes és meglepő, főleg annak függvényében, hogyha valaki a Bux Index árfolyamára ránéz, akkor azt láthatja, hogy hát itt 70 ezer pont környékén vagyunk, gyakorlatilag a korábbi mélypontokhoz képest egy elég komoly emelkedés mutatkozott. Ugye ezzel szemben az értékeltség nem ezt mutatja, tehát az értékeltség valami olyasmit mutat, hogy ilyen állás szerint, miközben a részvényeknek az árfolyama, tehát akár a MOL-nak, az OTP-nek, nyilván a blue chip-eknek ugye felfelé ment, addig egyébként mellette az eredménytermelés, vagy az azzal kapcsolatos várakozások is javult. Tehát nem arról van szó, hogy fundamentumok javulása nélkül emelkednének a magyar részvények, hanem jelentősen javulnak a fundamentumok is, és egyébként az átárazódás beli esetleges további plusz, hogy mondjuk az értékeltség visszakerül arra a szintre, ahol mondjuk korábban volt, az még nem történt meg. Ez viszont azt jelenti, hogy ez még adott esetben egy ilyen későbbi, újabb ilyen extra löketet is akár adhat a magyar piacnak, hogyha erre valóban sor kerül, de ez nem teljesen független attól, mondjuk a geopolitikai kockázatok azok hogyan alakulnak.
Igen, azt én is így látom, tehát hogyha mondjuk akár a paper alapú értékeltséget megnézzük, vagy akár bármilyen piacnál ugye az értékeltséget összehasonlítjuk, tehát egyrészt van egy növekedési sztoria mögött, hogy mondjuk mekkora értékeltségen forog egy piac, hogy milyen növekedést várnak ugye a befektetők az adott országtól, régiótól, de nyilván ugye ott a másik része ennek ugye a kockázatok, és ahol mondjuk nagyobb kockázatot áraznak a befektetők, ott azért láthatóan alacsonyabb értékeltségen forognak a piacok, és sok kockázatról lehet beszélni, és az egyik ilyen az például a geopolitikai kockázat, amely most szerintem az elmúlt években, ugye itt akár a háború hatásai miatt is szerintem globálisan is téma ugye a piacokon, és hát sajnos ugye a régióban is ugye az látható, hogy nyilván az orosz-ukrán háború ugye földrajzi helyzete miatt azért ebben a régióban egy releváns kockázat ugye a piacokon, és hogyha a részvény árfolyamok, vagy a részvények teljesítményét is megnézzük, akkor azért az látható, hogy ugye a háború kitörése óta, itt egyrészt ugye ez egy jelentős sok hatás volt részvénypiacra nézve is, és ugye az árfolyamok sokáig ugye még egy alacsony, relatív alacsony szinten maradtak, és most az elmúlt időszakban látszik az, hogy ugye talán visszatalálnának egy emelkedő trendre, ugye jelentős emelkedés volt például a magyar piacon is, viszont ugye kérdés, hogy azért az eredménytermelés meg a fundamentumok azért hogyan alakulnak itt a papíroknál.
Nézzük is meg akkor ezeket, ha konkrétan az árfolyam emelkedésekre fókuszálunk, és a hazai blue chipekre, akkor azért a legjobban teljesítő részvények között rögtön az OTP, illetve a Magyar Telekom az, ami eszünkbe jut. Miért van az, hogy ez a két papír az, amit igazán szeretnek most a befektetők, vagy szerettek az elmúlt időszakban? És ugye ebből következik is az, hogy miért lemaradó egy MOL vagy egy Richter, ahol egyébként szintén alapvetően pozitív hírek érkeztek, és lehet azért sztorit találni ezekben a papírokban is. Ti miben látjátok a különbséget a részvények között?
Az fontos tisztázni már az elején, hogy a befektetők azok sztorit keresnek. Tehát viszonylag egyszerű sztorit. Egy elemző az elég alaposan kielemzi a cégeket, modellez, különböző üzletágakat értékel, tehát hogy mérehatóan megvizsgál egy céget, de a befektetőknek ebből a szempontból a fantáziát az mondjuk egy egyszerű sztori mondjuk jobban megfogja. Ugye a Magyar Telekomnál ez egyrészt az volt, hogy egy magasabb inflációs környezetben tud végre a telekom szektor is érdemben árakat emelni, és ez jelentős profit növekedést fog jelenteni, hiszen úgy olyan iparágról beszélünk, hogy viszonylag alacsony marsok vannak, ráadásul a költségeknek egy jelentős része kvázi fix, vagy csak időben később reagál ezekre az inflációs folyamatokra. Tehát nagyobb inflációs nyomás esetén már ugye jelentősebb profit növekedéshez tud hozzájárulni, és ez nyilván az árfolyamban a Magyar Telekomnál testet töltött, ezt jól fölismerték egyébként a befektetők, és egyébként szerencsésen ez egybefüggött azzal, hogy egyébként az osztalékpolitikával kapcsolatban is viszonylag nagyobb transzparencia jelent meg, és egy picit talán jobban tudtak a befektetők is ezzel tervezni. Az OTP-nél pedig szerintem nagyjából a makrosztori, illetve értem szerint annak a javulása az, amiben elkezdtek a befektetők gondolkodni, azért azt ne felejtsük el, hogy az OTP-nél azért itt a koronajárvány hatására is azért egy elég komoly árfolyam csökkenés alakult ki rövid távon, tehát volt honnan visszajönnie tulajdonképpen a bankcsoportnak, és értelemszerűen azért a makrogazdasági tényezőknek a változása az ilyen formában azért talán elsők között szokott a befektető értékítéletben is megjelenni.
Igen, még az OTP ez egy annyit hozzáfűzni kellett az egész bankszektorhoz, hogy azért egyrészt a koronavírus járvány is ez okozott egy ugyanilyen sok hatást, hogy itt a részvényárfolyamok szintjén is, és ugye ott is kezdetben, hogyha konkrétan belemegyünk a fundamentumban, sokkal magasabb céltartalékolást, vagy negatívabb makrogazdasági szenáriót vázoltak fel ugye sokan, vagy több elemző is, ami viszont az eredmények szintjén nem jelentkezett a banknál, tehát azért még ha volt is magasabb mondjuk céltartalékolás, és ugye visszaesett azért valamelyest a profit, de ugye később ezek a negatív hatások inkább kiárazódtak, és ugye azzal, hogy akár vissza is írtak céltartalékokat, illetve egyébként az eredményesség is tovább tudott javulni, az ugye azt eredményezte, hogy az árfolyam visszatért ugye a korábbi szintre, aztán utána jött a háború, ami szintén okozott egy nagyobb visszaesést, és itt is igazából ahhoz képest, hogy mondjuk az OTP csoporton belül mekkora a súlya mondjuk az ukrán és az orosz kitettségnek, ugye az látható volt a piacon, hogy a befektetők azokat a bankokat, akinek bármilyenféle kitettsége van Oroszországban vagy Ukrajnában, azokat a részvényeket azt úgymond nagyon megbüntették, és ezeknek a részvényeknek az árfolyama az jelentősen visszaesett a háború hatására, és szinte nem is tért vissza, miközben ugyanúgy mondjuk a nyugat-európai nagyobb bankoknak az árfolyama azért visszaesett, viszont ott látható egy mondjuk korábbi visszatérés, ez a visszatérés ebben a régióban, és akár az OTP-nél is szerintem időben későbbre tolódott, de még a fundamentumok tekintetében viszont pont egy növekedés látszik, amit nyilván itt a monetáris politika is befolyásolt, illetve a kamatkörnyezet változásai az elmúlt időszakban, és ott is várakozások szintjén először sokkal negatívabbak voltak, akár mondjuk a munkanélküliségre gyakorolt hatáson keresztül, miközben a bank az továbbra is alacsony hitelezési veszteségek mellett működik, és kiemelkedő a nyereségessége, ami viszont indokolna egy akár jóval magasabb árazást is.
Itt még a Richter kapcsán én annyit azért megjegyeznék, mert ugye, hogy miért a Richter meg mondjuk miért maradhatott le, ott szerintem elég sok tényező van, ami adott esetben hozzájárulhatott. Talán az egyik az az, hogy nyilván a forintnak volt 2022-ben egy látható gyengülés, ez 2023-ban megállt, és a visszájára fordult, tehát inkább forint erősödés mutatkozott azokról a szintekről. Ugye ez ahhoz vezetett, hogy értelemszerűen az export cégeket ilyenkor azért a befektetők kevésbé preferálják, ugye a Richter nagyjából 95%-ban egy export, egy elég nagy globális brand, tehát ebből a szempontból ez viszonylag logikus, hogy nem annyira volt a befektetők fókuszában. A másik az nyilván, hogy ott van a Vrijlárnak ugye az esetleges szabadalmával kapcsolatos lejárat, ami már közeleg, ugye 2030-at nagyjából azért egy pár év még van, de az látszik, hogy ezt követően azért az eredménytermelésben azért lesznek kérdések, hogy lesz olyan készítmény, ami képes ilyen mértékű profitot hozni, vagy milyen mértékben képes ezt tulajdonképpen kompenzálni más készítményekkel majd a Richter. És itt van egy kitettség is, Oroszország, Ukrajna ugye a Richter bevételében, egyre kevesebb, ez nyilvánvalóan pozitív, de azért nem elhanyagolható még mindig, és értelemszerűen azért befektetői döntések azért ezt is figyelembe veszik. Bár ugye a magyar piac kvázi azért nem Oroszország és nem Ukrajna, de alapvetően közel van hozzá, meg a régió is közel van hozzá, azért lehetnek olyan cégek, amelyek direktben azért rendelkeznek ilyen típusú kitettsége. Egyébként van ilyen régiós szereplő is, nem egy, nem kettő, és azért látszik, hogy itt talán egy picit nagyobb diszkont érvényesül az árazásban, és részben ezért is tudott mondjuk a Richter alapvetően kicsit talán lemaradni, miközben egyébként mondjuk a nyugat-európai gyógyszercégeknek az árazása az inkább felfelé trendelt, ugye Richter ezzel szemben viszonylag alacsony szintre süllyedt értékeltségét tekintve, és egyébként az is azért látható, hogy azért mondjuk az extra adók megjelenése, vagy mondjuk az egyéb számviteli hatások, azok azért rövid távon el tudták fedni a cégnek az alaptevékenységének az eredményességét, és mondjuk úgy tűnhetett, hogy a profit termelés annyira nem erős, legalábbis mondjuk ilyen EPS szinten, hogyha valaki nem szűrte, nem tisztította ezeket a számokat, csak így elsőre ránézett, és mi pont ezért számítunk arra, hogy ahogy ezek a tételek elkezdenek majd pozitívvá fordulni, vagy ezek a negatívumok elkezdenek ugye megszűnni, ugye a befektetők rá fognak arra nagyon gyorsan jönni, hogy hát elég jelentős eredménytermelése van ennek a gyógyszercégnek, és miért ilyen alacsony akkor az értékeltsége, és mi egyébként arra számítunk, hogy azért ez a Richterre nézve is egy elég komoly felhajtó erő lehet majd a jövőben.
Maradtam valami szerintem némileg azért speciális így akár az OTP-hez és a Richterhez képest, illetve kezdenék így az energia szektorra, ugye akár a háború hatása miatt is az olajár is, illetve a gázárakban is egy óriási emelkedés következett be rövid időn belül, ami értelemszerűen nagy hatással volt arra, hogy az energiaszektor, illetve ez együtt a MOL-nak is a nyerességessége az hogyan tud alakulni. Az árazáshoz azt hozzátenném, hogy itt mivel azért az energiaszektorban is azért erősen ciklikus iparágról van, szóval azért itt talán az értékeltséggel egy kicsit abból a szempontból óvatosan kell bánni, hogy ugye az jellemző, hogy amikor magas a cash flow termelés, magas profitot tudnak termelni ezek a cégek, és ugye magas ugye ezzel jut az EPS is, akkor azért olyan mértékben növekszik akár a profit termelés, hogy ezt nem feltétlenül követi le a részvény árfolyam, így egy alacsony értékeltséget láthatunk még ebben az időszakban is pont ezeknél a részvényeknél, és amikor esetleg nem annyira kedvező a külső környezet, alacsonyak az olajárak, alacsonyabbak a finomítói marzsok, akkor ugye értelemszerűen csökken a profitabilitás is, és csökken az EPS, miközben az árfolyam esik vissza annyit, és akkor mondjuk pont egy magasabb értékeltségi mutatószámot is lehet látni, tehát itt néha ez tud működni akár fordítottan is, és ugye a MOL-nál is most ugye az látszik, hogy ugye egyrészt magasan vannak az olajárak, és még a finomítói marzsok is relatív magasak. Nyilván itt ugye az, hogy a szabályozás, illetve az adózási hatások azért jelentősen érintik a MOL-t, ez szintén ugye egy fontos szempont, de igazából az egész energiaszektoron volt egy ilyen növekedés, ugye az energiaárak növekedésével együtt, és most látható ott is egy ilyen normalizáció, ugye akár itt az olajárban is, de ugye egy relatív magas szintet látunk még mindig, és egy ilyen stabilan magas, így az előrejelzések alapján is az a várakozás, hogy hogyan alakulhat így a következő időszakban akár az olajár és akár a földgáz, illetve a finomítói marzsok is. De ezzel együtt pedig inkább egy ilyen stabilabb, viszont a növekedés emiatt nem lesz várhatóan olyan mértékű a következő időszakban, mint amit láthattunk korábban. Tehát inkább ilyen stabilitás látható, és mi is azt várjuk így az előrejelzéseinkben. De ezzel együtt viszont, mivel a magas energiaárak egy magas cash flow termelést az biztosítanak a MOL számára is, meg az energiaszektorban is általánosan jellemző, így egy magas részvényesi juttatásokra is van tér, és egyébként a MOL stratégiájában is egyébként ezt vázolták föl, ami viszont azért részvényesi vagy tulajdonosi szempontból is az osztalék kifizetéssel azért még szintén így kedvező. Viszont akkor a növekedés, mint akár egy OTP vagy akár egy Richterbe összehasonlítva, az viszont nem várható, ha csak nem ugorik meg újra $100 fölé az olajár.
A piacon egyébként azt láttuk, hogy az osztalék szerepe az egy ilyen környezetben, ahol egyébként jellemzően magas, de értelemszerűen most már egy ideje csökkenő állampapírhozamok érvényesülnek, azért felértékelődik, tehát mint hogyha preferálnák a befektetők azokat a részvényeket, azokat a társaságokat, amelyek a cashflow-ból egy érdemi kifizetést, visszajutatást tudnak teljesíteni, ugye lehet ez osztalék és saját részvényvásárlás is együttesen. Ti hogy látjátok ezt, hogy egyébként a cashflow visszajuttatás az hogyan működik a cégeknél?
Alapvetően lehet olyan modelleket készíteni, amelyek ezt tartalmazzák. Ugye azért így vállalatértékelési szempontból azért ezek általában azért ilyen semlegesek, vagy ahhoz hasonlóak, de nyilván rövid távon mondjuk likviditás szempontjából azért számít egy részvény kapcsán, hogy milyen plusz érdeklődés mutatkozik a részvény iránt, akár lakossági oldalról, hiszen azért azt ne felejtsük el, hogy Magyarországon elég komoly állomány épült ki lakossági állampapírokból, ezek ugye jellemzően elég magas kamatfizetésű papírok, ezeknek meg egy jelentős része azért olyan mértékben kerül majd átárazódásra, vagy új hozamok kerülnek ugye kialakításra itt a következő egy-két évben, amelyek azért jól alacsonyabbak a mostani szintekhez képest. Ez a pénz alapvetően keresheti a helyét, és picit talán ez az osztalék jellegű magas kamathoz hasonló struktúra lehet az, ami ilyen szempontból vonzó lehet, és mondjuk akár olyan befektetési termékekben, vagy akár olyan részvények piacán is landolhat, mint mondjuk a Telekom, vagy ott esetben az állami nyomda, ahol azért hát magas osztalékokat lehet jellemzően látni. Ebből a szempontból itt van egy hatás, és én azt gondolom, hogy már ez februárán, március környékén is valamilyen szempontból jellemző volt idén is, ez lehet, hogy jövőre talán még jelentősebb lesz, de ilyen szempontból számít egy részvénynek az értékeltsége, számít az, hogy egyébként a részvény az önmagában mennyire van túlárazva. A Telekom kapcsán nem nagyon beszéltünk egyébként ilyenről, tehát ebből a szempontból ez szerintünk majd fókuszban lehet itt a következő egy-két évben.
Aki most hazai részvényekben, részvénybefektetésekben gondolkozik, milyen emelkedési potenciált láttok akár a blue chipekben, akár azokban a magyar papírokban, amiket figyeltek, figyelemmel követtek?
Hogy alapvetően az intézményi célárraink azok nagyjából magukért beszélnek, tehát hogy szinte valamennyi blue chipben van érdekes sztori, valamelyikben alapvetően ugye az eredménytermelés is javulhat, valamelyik esetében inkább az árazást tartjuk vicit talán alulértékeltnek, valamelyikben meg mindkettőt. Tehát ebből a szempontból így akár 20-25%-kal magasabb célárakat tározunk meg, mint a jelenlegi árfolyam szint. Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy nem vagyunk pesszimisták a magyar piacra, és nyilván a Bux Index egészére nézve és a magyar piac egészére nézve sem, de azért itt persze elég komoly kockázatok vannak, tehát hogy akár ugye a korábban említett geopolitikai kockázatok közelsége, ennek változása, esetleges csökkenése, vagy sajnálatos esetben történő esetleges növekedése, az nyilván érinti a magyar eszközök árazását. Az értékelésünk legalábbis nem azt mutatja, hogy ne lennének ezek a kockázatok már beárazva, ebből a szempontból annyira nem lennénk, tehát pesszimisták. Ha csak a Magyar Telekomról meg a Richterről beszélünk, itt azért a Magyar Telekomnál továbbra is zajlik ez az infláció követő dikorrekció okozta sztori, és mi mindig nem beszéltünk egy túlárazott részvényről, és alapvetően a Richternél meg ez talán még fokozottabban igaz.
És úgy gondolom, hogy például az OTP-nél is, bár ha inkább egy növekedési sztori még mindig, illetve az OTP azért soha nem volt ez a nagy osztalék hozamú papír az elmúlt időszakban, akár összehasonlítva mondjuk más bankokkal, ott azért a részvényeknek, akár nyugat-európai bankszektorban is jóval magasabb osztalék hozammal rendelkeznek a részvények, pedig egyébként az OTP-nek is kiemelkedő, sőt még sok esetben magasabb is a tőke megfelelési mutatója, tehát úgymond lenne tér osztalékot fizetni, viszont ugye az is látható, hogy azért a felvásárlások miatt, amik az elmúlt években vagy évtizedben zajlottak az OTP csoportban, ott azért ugye arra is biztosított teret ez a magas tőke, hogy ugye ezeket a felvásárlásokat meg tudja valósítani az OTP, és most is a sajtóhírek alapján lehet valószínűsíteni, hogy versenyben van az OTP. Ez még ugye bizonytalan, hogy sikerül-e újabb célpontot felvásárolni a banknak. Ez ugye lehet egy további növekedés. Egyébként pedig lehetne tér akár magasabb osztalékfizetésre is, de azért az elmúlt évek osztalékfizetési politikája alapján azért nem ezt láttuk az OTP-nél.
Annyit azért hozzátennék, hogy így összességében így a magyar blue chipekkel kapcsolatban, hogy azért így látva az eredménytermelést, azok esetleges változását, illetve a jelenlegi értékeltséget, azért elég meglepő lenne számomra, hogyha itt a következő pár évben nem látnánk mondjuk egy 100 000-es Buxot. Ez a mostani szintekhez képest azért még mindig jókora emelkedést jelentene.
A másodvonalbeli papírok között láttok egyébként olyan sztorit, amit érdemes lehet egy ilyen diversifikált portfólióba beemelni, akár a blue chipek mellé? Ha visszagondolunk az elmúlt egy-másfél évtizedre, azért voltak nagyon sikeres tőzsdei bevezetések, ahol nem csak a fontosabb adatokat tudta többszörözni egy cég, hanem értelemszerűen az árfolyamban is megjelent. Állami nyomda, Alteo, Dunahaus, Masterplast, Gloster. Hirtelen ezek a részvények jutnak eszembe. Láttok-e esetleg most olyan sztorit a radaron, ami képes lehet akár egy ilyen évtizedes távlatban hasonló növekedésre?
Alapvetően kettőt emelnék ki így röviden, az egyik a ugye Magyar Telekomból kiindulva nyilván akkor a 4IG, hiszen azért ha a telekommunikációs szektorban nem azonosítunk rossz trendeket a Telekom kapcsán, akkor nyilván ez a 4IG kapcsán is hasonlóan igaz. Itt az a kérdés, hogy az eladósodottságot az milyen ütemben sikerül majd csökkenteni, hiszen azért az erősen befolyásolja ugye az eredménytermelést az alsóbb sorokon jelenleg, de középhosszú távon azért az iparági kilátásokból adódóan szerintem lehetnek optimisták a befektetők. A nyomda kapcsán meg egy elég komoly terjeszkedés zajlik, egy hasonló export sztori, alapvetően a Richterhez is hasonló. A nyomdának is látszik, hogy vannak ambíciói, ezeket sikeresen végre is hajtja, és ez az árfolyamban is én azt látom, hogy hát elég jelentősen tükröződik is, és ez a részvényeseknek is azt gondolom egyre inkább felkelteti majd az érdeklődését, és méretét tekintve is ugye egyre nagyobb tud lenni ez a cég, akkor egyre inkább be tud vonzani olyan szereplőket is a magyar piacon, olyan befektetőket, akik mondjuk eddig méret adódóan lehet, hogy eddig nem szálltak volna be ebbe a sztoriba.
Köszönöm, hogy befáradtatok a stúdióba a K&H értékpapír elemzői, Cinkotai Norbert vezető elemző és Grébel Szabolcs szenior elemző voltak a stúdió vendégeink. Nagyon jó hétvégét nektek.
Köszönjük szépen a meghívást.
Köszönjük a meghívást.
Ez még mindig a prémium kategória.